Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Most jöjjetek testvéreim, fennállva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, Istenünk, hogy valóban Te hatalmas Isten vagy, ahogy ezt énekeltük is. Köszönjük, Urunk, hogy Te kijelentetted és megmutattad, hogy mekkora erőd van, hogy minden a Te kezedben van, és Te hatalmadat gyakorlod itt a Földön, uralkodsz mindenen. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ez így van, és köszönjük neked azt is, hogy a Te beszéded igaz, mindaz, amit kijelentettél, azt tudhatjuk, hogy ez úgy van, azok ámenek. Köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy benned és a Te beszédedbe nem lehet csalódni, mert amit Te megmondasz, az úgy van, és amit Te megígértél, az úgy is lett mindig. Köszönjük, Urunk, hogy most azért jöhettünk, hogy Téged így dicsérjünk, és magasztaljunk. Kérünk, Urunk, hogy szólj hozzánk a Te igéd által. Add meg nekünk azt, hogy most a hétköznapokat és az ünneplésünknek is az egyéb dolgait tudjuk magunk mögött hagyni, és tudjunk teljes szívvel és teljes figyelemmel Te rád koncentrálni, Te hozzád fordulni. Kérünk, Urunk, hogy munkád a mi szívünkbe, hogy hallgatói és megértői is lehessünk a Te igédnek. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, ma is, most is, a Te szent lelked által. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket a Te nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, Isten írott igéjét olvasom úgy, ahogy ez írva található a Máté evangéliumában. Máté evangéliumában a 22. fejezetben a 23-tól a 33. versig fogom olvasni Isten írott igéjét, a hosszabb igeszakaszt leülve és figyelemmel hallgassátok. Tehát Máté evangéliumában a 22. fejezetben a 23. verstől így szól Isten igéje. Ugyanazon a napon mennének hozzá a szadduceusok, akik a feltámadást tagadják, és megkérdezik őt, mondván: Mester, Mózes azt mondotta, ha valaki magzatok nélkül hal meg, annak testvére vegye el annak feleségét, és támasszon magot testvérének. Vala pedig mi nálunk 7 testvér, és az első feleséget vevén meghala. És mivel, hogy nem vala magzata, feleségét a testvérére hagyja. Hasonlóképpen a második is, a harmadik is, mind hetedik len. Legutoljára pedig az asszony is meghala. A feltámadáskor azért, a 7 közül melyiké lesz az asszony, mert mindeniké vala. Jézus pedig felelvén mondanékik: Tévelyektek, mivel hogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát. Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e, amit az Isten mondott néktek, így szólván: Én vagyok az Ábrahám Istene, és az Izsák Istene, és a Jákob Istene, az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene. És a sokaság ezt halván csodálkozik az ő tudományán. Kedves testvérek, húsvét van, Jézus Krisztus feltámadására emlékezünk, azt ünnepeljük. Azt ünnepeljük, hogy habár Jézust kegyetlenül kivégezték, mégsem maradt a sírban. Nem az történt, amihez mi hozzászoktunk, hogy a temetéssel véget érnek az események, hanem Jézus, az Isten fia, harmadnapra feltámadta halottak közül, újra az élők sorába került. És hát ez az esemény, ez egy csoda. Egy csoda. Mostanában nem történnek hasonlók, de nem volt megszokott ez abban az időben sem. Csoda, de nem a semmiből érkezett, ahogyan tegnap is hallhattuk a prédikációban. Ez a csodás esemény, ez várható volt. Várható volt, mert szerepel erre vonatkozó ígéret az Ószövetségben, például a 16. Zsoltárban, ezt olvassuk, hogy nem hagyod lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. De nem csak innen emiatt volt várható. Várható volt ez a csodás esemény azért is, mert Jézus Krisztus maga is megjelentette ezt, többször bejelentette, hogy ő fel fog támadni. Hát a feltámadás gondolata, úgy az általános feltámadás gondolata, az nem állt messze a zsidó hittől. Már csak azért sem, mert erre is van több utalás az Ószövetségben. Ez is több helyen előkerül, például Jób könyvében. Tudom, az én megváltom él, és utoljára az én porom felett megáll, és miután a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent. Ez ugye Jób könyvében szerepel, vagy Dániel könyvében is van szó a feltámadásról. Ezt írja Dániel, hogy sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökké való utálatosságára. Tehát az Ószövetségben ezen kívül még több helyen is egyébként előkerül a feltámadás gondolata, és ennek megfelelően a farizeusok, az írástudók tanították is a feltámadást. Tanították, hogy lesz feltámadás, mindenki fel fog támadni. És ez, hogy a farizeusok tanították a feltámadást, ez több helyen kiderül a Szentírásból. Például Lukács evangélista beszámol ugyanerről az eseményről, amit most felolvastam alapigeként. A Lukács evangéliumának a 20. fejezetében a farizeusok, akik egyébként előtte még Jézust próbálták megfogni, próbáltak rajta fogást találni, szintén ilyen furfangos kérdéssel, miután Jézus érvelt a feltámadás mellett, azután hirtelen megörülnek, és úgy megörülnek, hogy még meg is dicsérik, hogy jól mondád, mester, örülnek, hogy megvédte az ő álláspontjukat a feltámadással kapcsolatban. De a korai feltámadás hit bizonyítékával találkozunk a János evangéliumában is, ahol Lázáron mondja a testvére Márta, hogy tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Tehát ő is látszik, hogy már ezt hitte. Tehát nem volt új keletű az istenfélő, a kegyes emberek között a feltámadás hite. Az emberek Jézus korában már hitték és vallották a testünknek a feltámadását, ahogy majd mi is fogjuk mondani az apostoli hitvallásban. És ezért nagyon érdekes az, hogy Izrael előjárói, a szadduceusok, akik közül való volt a főpap is, ők viszont nem hittek a feltámadásban. De még mielőtt erre rátérnék, hadd jegyezzem meg azt, hogy a farizeusok, hát mondhatni, hogy szokásuk szerint a feltámadás tanítását is kicsit kiegészítették. A farizeusok a törvény magyarázatát is egy kicsit a maguk módján kiegészítették, hozzátették a maguk is rendszerét, értelmezték azt, hogy mi az, ami még belefér, a semmi dolgot se tégy azon szombatnapi parancsban, mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele, hányat szabad lépni, hányat nem szabad, melyik irányba, hogy. Tehát ők hajlandóak voltak és hajlamosak voltak erre, hogy a saját értelmezésük szerint tanítsák, és ugyanígy a feltámadás esetében is, a feltámadás tanításánál is beleestek ebbe a hibába, és tudni vélték azt is, hogy az ember ugyanabba a helyzetbe, ugyanabba az állapotba, még talán ugyanabba a ruhába is fog feltámadni, mint ahogy ő meghalt. Tehát gyakorlatilag ugyanazt fogja folytatni, ugyanazt az életet, holott ugye erről viszont már a Biblia sehol nem írt. De a szadduceusok, ők viszont nem hittek. Nem hittek a feltámadásban. Na most ezek a szadduceusok, még a Salamon király által szolgálatba állított cádók pap után kapták a nevüket, az ő utódai, előbb csak a templomi szolgálatban voltak jelen, a papi rendet nevezték cádókitának, vagy szadduceusnak, majd később már az arisztokráciát, és hát, mint ahogy említettem, belőlük kerültek ki a főpapok. Másrészt viszont sokan tartoztak ide a befolyásos családok és a politikusok seregéből is. Mindenféleképpen egyfajta elitnek számított a szadduceusok csoportosulása, vagy népe. Egy vallási, de elitnek számított. Hát a virágvasárnapi prédikációban előkerült, az állatárusok és a pénzváltók, hogy mennyi forgalmat bonyolítottak le, és mekkora nyereségük volt. Hát az ő helypénzük és az ő vámuk is a szadduceusokhoz folyt be. És nem mellesleg valószínű, hogy pont a templom tisztítás mozzanata volt az, ami miatt ők összetűzésbe keveredtek Jézussal, mert előtte ugye Jézus tanított, gyógyított, és Hát bement a zsinagógákba, ott esetleg némi felfordulást okozott a akkor megszokott rendhez képest, de miután bevonult ugye Jeruzsálembe, és a templomban is megváltoztatta a dolgokat, felforgatta az asztalt, akkor hirtelen a szadduceusoknak is útba volt már Jézus, és ezért is jöttek itt ebben az esetben is Jézushoz, hogy egy fogós kérdéssel bolonddá tegyék a hallgatósága előtt, összetörjék a tekintélyét, és ezzel próbálták volna meg őt hatástalanítani. Tehát ezek a szadduceusok, és ők nem hittek a feltámadásban. Arról, hogy ők nem hittek a feltámadásban, többször ír a Szentírás, még az apostolok cselekedeteiben is le van ez írva, hogy a szadduceusok azt mondják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig mind a kettőt vallják. És ebből az is kiderül, hogy ugye a farizeusok és a szadduceusok között némi ellentét azért fennállt, és a népet is megosztották. Nagyon érdekes belegondolni abba, hogy a szadduceusok kezébe volt gyakorlatilag ugye a templom, ahova vinniük kellett az embereknek az áldozatot, és az Isten félelmük kifejezéseként, ugye a törvény szerint oda vitték fel az áldozatokat, az ünnepekkor oda mentek föl, viszont a farizeusoknál volt úgymond a Szentírás, ők tanították a Szentírást, ami szintén fontos eleme volt ugye az Isten tiszteletnek, és ez a két csoport így megosztotta a népet. Gyakorlatilag mind a kettőhöz érdemes lett volna ugye tartozni, hogyha valaki szerette volna igazán követni Istent, de ellentétes dolgokat tanítanak. Ez nagyon érdekes. És még egy ismertetőjük volt a szadduceusoknak, mégpedig az, hogy nem fogadták el a teljes Ószövetséget. Ez szintén döbbenetes, hogy ott van a főpap, a templom vezetője, meg az ő társasága is. Az Ószövetségből csak az úgynevezett Pentateukoszt, az öt mózesi könyvet fogadták el, a többit azt egészen egyszerűen figyelmen kívül hagyták, vagy nem isteni ihletettségűnek vallották. Hát ez érdekes, de ha végig gondoljuk, akkor logikus, mert az öt mózesi könyvben le van írva a Szent Sátor felállítása, aminek ugye a helyét később átvette a jeruzsálemi templom. Az öt mózesi könyvben le van írva a papság rendelése, ugye az ároni papság, meg hogy hogyan kell a templomba szolgálni. Le vannak írva az áldozatokra vonatkozó törvények, hogy mit kell vinni a papoknak, milyen áldozatokat kell bemutatni, stb. Tehát a saját létjogosultságokat tudták végül is az öt mózesi könyvvel bizonyítani, a többire meg a szemükben nem volt szükség. Ez nekik bőven elég volt. Na hát itt gyorsan hadd említsem meg azt, hogy az Isten igéjéből kivenni azt, ami csak a saját nézeteimet támasztja alá, hát ez egy nagyon veszélyes dolog. Mégis sokan megteszik, teológusok, lelkészek, sőt a hétköznapi emberek, hogy ami tetszik a Bibliából, azt megtartom, azt olvasom, ami nem tetszik, azt meg vagy nem olvasom, vagy kitalálok rá valamit, hogy az később került bele, vagy azt nem úgy kell érteni, vagy hasonló dolgok, de majd meglátjuk, hogy hogyan reagál erre Jézus, mert a kijelentés, az Isten igéje az egy. A kijelentés az egy nagy egység, egy a szerzője Isten. És ezért nem lehet benne önkényesen válogatni, mint az anyám tyúkja a kendermagba. Ilyen opciót nem tart fent Isten. Tényleg látni fogjuk Jézus válaszából, hogy ő mit gondol erről a fajta hozzáállásról. És még egy rövid dolgot hadd említsek meg, mielőtt magát a kérdést jobban megvizsgálnánk. Érdekes megfigyelni azt, hogy mit tesz az emberekkel a pénz és a hatalom. Hogyan hat ez az emberekre? Mert Jézus korára a főpapi és a papi tiszt inkább a politikáról és az anyagiakról szólt már, mint az Isten szolgálatáról. Ezek az emberek nem hittek a feltámadásba, akik az elithez tartoztak, akik kihasználtak másokat, akik ugye üzletet csináltak ott a templomból, a vallásból, az emberek kegyességéből, a hitéből. Nekik ez üzlet volt. Ők oda koncentráltak, hogy minél előnyösebb helyzetben legyenek, minél jobban éljenek, de ugye az Isten igéje az már nem tűnt ennyire fontosnak. Nem hitték a feltámadást se, és ilyenkor, amikor látjuk, hogy, ezek az emberek, akiknek ilyen jól megy, pont ők azok, akik nagyon messze állnak az Isten igéjétől és az ő követésétől, akkor eszünkbe juthat az, hogy Jézus is ezt megemlítette, hogy mi nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. No, tehát lépjünk a kérdésre. Ezek a szaduceusok jöttek és kérdezték Jézust. Kérdezték a feltámadásról és a feltámadás valóságáról. Az ő taktikájuk az volt, hogy a farizeusok által tanított, az általuk kiegészített ilyen folytatólagos feltámadás tant, ezt vették alapul, és kiátszották ellene a Mózes könyvében található levirátus törvényt, és a kettő ellentmondásával, az ellentmondásossággal igyekezték cáfolni a feltámadás létét. Hát ez a levirátus törvény, ez megparancsolta, hogy ha testvérek laknak együtt, és meghal egy közülük, és nincs annak fia, a megholtnak felesége ne menjen ki a háztól idegen férfiúhoz, hanem a sógora menjen be hozzá, és vegye el őt magának feleségül, és éljen vele sógorsági házasságban. És majd az első szülött, akit szülni fog, a megholt testvért nevét kapja, hogy annak neve ki ne töröltessék Izraelből. Hát ez egy érdekes törvény, de ahogyan szerepel is benne, azt szolgálta, hogy a családok, a zsidó családok fennmaradjanak, különösen a messiás eljöveteléig, és nagyon érdekes, hogy be is töltötte ezt a funkcióját, mert Jézus felmenői közt találunk olyat, aki sógorsági házasságban élt. De ugye, hogyha érvényes ez a törvény, és mindannyian feltámadnak, és ott folytatódik az életük, ahol előtte befejeződött, ahol abba hagyták, akkor vagy el kellene ítélni az asszonyt, mert hogy testvérekkel házasodott, ez ugye tilos volt, vagy pedig önkényesen valamelyik férfinek oda kéne ítélni, hogy akkor hát az ő felesége lesz, de ez egy elég ilyen lehetetlen helyzet, és pont ez volt a szadduceusok célja, hogy azt a választ erőltetik ki a hallgatóságból, hogy ez az egész feltámadás teljesen abszurd. Mert csak olyan megoldások születhetnének, amik nem jók. Tehát abszurd és gyakorlatban elképzelhetetlen és kivitelezhetetlen dolog a feltámadás. Erre akartak ők rámutatni. Hát maga ez a kérdés, vagy ez a példa, amit itt hoznak Jézushoz, ez egy fiktív eset. Fiktív esetről szól még akkor is, hogyha úgy kezdődik, hogy valami nálunk, hét testvér, itt próbálják egy kicsit alátámasztani, hogy nálunk volt, de ebben mindenki egyetért, hogy ez egy kitalált eset. Az egyik apokrif iratban, a Tóbiás könyvében van szó egy hasonló történetről, amikor egy lány a Sára hétszer is férjhez megy, de mind meghal, mert egy gonosz szellem mindet megölte. Hát az is lehet, hogy innen vették az ihletet a szadduceusok. De hogyha emellé vesszük, és eszünkbe jut a Júda fiai története, amikor először előkerül a sógorsági házasság az egész Bibliában. Júda ugye a harmadik fiának már nem merte odaadni Támárt, nem merte már őket összeházasítani, mert attól félt, hogy az első két fia is a Támár miatt halt meg. Tehát mint egy ilyen rossz ómen úgy kezelte Júda a nőt. És hogyha hozzáveszük azt, hogy a zsidó emberek ezek ismerték valószínűleg a Tóbiás könyvét is, meg a Júda történetet egészen biztos, akkor már is valószínűsíthető egyébként az, hogy harmadik, negyedik testvér már nem valószínű, hogy elmerte volna venni a nőt feleségül, tehát ebből is látszik, hogy ez egy fiktív, egy kitalált történet. Egy fiktív történet, amit valószínűleg azért dolgoztak ki a szadduceusok, hogy ezt az álláspontjukat meg tudják védeni. Direkt a farizeusok elleni vitára lett ez kreálva. Hát érdekes ez, hogy egy jól kidolgozott érv, egy frappáns kifogás, ez ugye őnekik is jól jött, és ezzel nagyon sokszor találkozunk ma is, sőt, valószínűleg bennünk is van egy jól kidolgozott érv, vagy egy frappáns kifogás arra, hogy miért nem hiszek. Ha Isten van, akkor miért engedi ezt a sok szenvedést? mindannyian hallottuk már ezt. Ugye? És akkor az ember ezzel lett, ugye? Ez egy jó kifogás rá. Egy jó kidolgozott ér, vagy egy jó kifogás, hogy miért nem követem Jézust? Miért nem ő az első? Hát, tudják, mindenki pénzből él, nekem is azt kell csinálni, hát most inkább az a fontosabb. Megvan rá a kifogás. Mindannyian jól tudjuk magunkat védeni, jól tudjuk magunkat mentegetni, de nézzük meg, hogy mi erre Jézus válasza. Jézus pedig felelvén mondta nékik, tévelyektek, mivel hogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istenek hatalmát. Jézus első szava az, hogy tévelyektek. El vagytok tévedve. Mint aki eltévedt az erdőben, és nem tudja, hogy merre kell menjen. Egyszerűen el vagytok tévedve, el vagytok veszve. Mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek a hatalmát. No, hát először Jézus az írásokat említi, másodszor az Isten hatalmát, azután kifejti bővebben az Isten hatalmát, és végül megint az írásokra tér vissza a válaszában. Az írásokat mondja először, és ezzel egyből rámutat arra, hogy a tévedésüknek az egyik fő oka, hogy az írásokat, mármint a szent írásokat, az Isten igéjét nem ismerik. Nem ismerik, és nem is ismerik el. Ha ismernék a teljes írást, ugye nem csak az öt mózesi könyvét, akkor nem mondanának ilyet, akkor nem vetették volna föl ezt a kérdést a szadduceusok. De nem csak arra utal, hogy nem ismerik el az egészet, hanem főként arra, hogy amit elvileg ismernek és el is fogadnak a Mózes öt könyvét, azt sem sikerült megérteniük, azt sem ismerték meg igazán. Nem értették meg, nem látják át, nem fedezték fel, hogy mi van benne. Már alapból az érdekes elképzelés a szadduceusok részéről, hogy ha nincs feltámadás, akkor ugye nincs ítélet. Akkor miért kellene az embereknek igyekezniük betartani a törvényt? Miért vigyék az áldozatot? Mire egyáltalán az egész felhajtás, az egész kultusz, hogy ők mennek oda Jeruzsálembe a templomba? Miért van a templom? Ugye itt eszünkbe juthat Pál apostolnak a szavai, hogy ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a fenevadakkal, mi a hasznom abból, ha a halottak fel nem támadnak? Együnk és ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Tehát, hogyha nincsen a feltámadás, akkor gyakorlatilag nincs ítélet, akkor logikusan abból az következik, hogy együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Egyébként hozzáteszem, hogy ez valamennyire azért látszott a szadduceusok életvitelén. Hogyha nem lenne feltámadás, akkor marad a hedonizmus, az élfajházat, akkor az kell. De Pál is rögtön azzal folytatja, hogy ne tévelyegjetek, ne tévelyegjetek. Ti szadduceusok tévelyegtek, mert habár nincs szó szerint beleírva a feltámadás Mózes könyvében, nincs ez így leírva, hogy fel fogtok mindannyian támadni, de a feltámadás gondolata, vagy a szellemisége az ott rejtőzik szinte minden sorban. Csak nem ismertétek meg. És erre mutat rá akkor is, amikor rákérdez, hogy nem olvastátok? Hát nem olvastátok-e? És itt Jézus direkt a Mózestől idéz, direkt onnan idéz, amit egészen biztosan ismernek, még ők is, és amit el is fogadnak. És azt mondja, hogy nem olvastátok-e, amit Isten mondott néktek, így szólván, én vagyok az Ábrahám istene, és az Izsák istene, és a Jákób istene. Az Isten nem holtaknak, hanem élőknek istene. Hát a szadduceusok tudták, hogy az Isten Mózesnek mondta, Isten Mózesnek így mutatkozott be az égő csipkebokornál, és hát ez az esemény, az égő csipkebokor esemény, ez több száz évvel volt Jákob halála után. Ezt ők is nagyon jól tudták. Nem is beszélve ugye Izsákról és Ábrahámról, aki meg Jákob apja és nagyapja volt, hát Jákob is már réges-rég halott volt. Hát ők ugye azt gondolták, hogy a feltámadás abszurd dolog, de Jézus rávilágít, hogy amit ők képviselnek, az még abszurdabb, még elképzelhetetlenebb. Hallottuk ugyanis, hogy nem csak a feltámadást nem hitték ezek a szadduceusok, hanem a lelket sem. A lelket sem, tehát a halál után a szadduceus elképzelés szerint az enyészet jön. De abban nem gondoltak bele, hogy miért kötné magát Isten három olyan személyhez, három olyan emberhez, miért mondaná, hogy az ő Istenük, hogyha ők már réges-régen porrá lettek. Miért mondaná, hogy az ő istenük? Nyilvánvaló, hogy az Isten nem holtaknak, hanem élőknek istene. No, lépjünk egy kicsit tovább, és nézzük meg Jézus válaszának a másik felét, ami az Isten hatalma. Az Isten hatalmát, amit szintén nem ismertek meg, és ez a másik oka annak, hogy tévejeknek. Az Isten hatalmának, az Isten erejének a megismerése. Hát az első dolog ezzel kapcsolatban, amit szintén tudniuk kellett volna a kedves cádókitáknak, és tudnunk kell nekünk is, az, hogy Isten az élet és a halál ura. Isten az élet és a halál ura, szintén Mózesnél, Mózesnek a halála előtt mondott énekében olvassuk, hogy Isten öl és elevenít. Ő öl és elevenít. Isten az, aki életet ad, és ő az, aki elveszi. Hát ne volna elég ereje ahhoz, ne volna elég hatalma Istennek ahhoz, hogy újra élővé tegye a holtat. Ádámnak az élettelen porból formált testét ő gerjesztette életre, ő adott neki életet. A mi élettelen porrá lett testünkkel, ami már meghalt, azzal ne tudná újra megcsinálni ugyanezt? Ne tudna bele életet lehelni? Azt mondja ezzel Jézus, hogy aki így gondolja, az nem ismeri az Isten hatalmát. A második, amivel Isten hatalmát lenézték, és ezt részletesen ki is fejtette Jézus a válaszában, az, hogy a feltámadáskor már nem ezt az életet fogjuk folytatni. Lesznek változások. Istennek hatalmában áll a feltámadáskor átformálni az embert, és ezt meg is fogja tenni. Pál apostol egyébként ír erről, hogy a feltámadáskor a romlandó testből romolhatatlan lesz, a gyalázatos testből dicsőséges test, és az erőtelen testből erős. Tehát nem szabad Isten erejét alábecsülni, és azt feltételezni, hogyha már valakit egyszer ilyennek alkotott, akkor ez ilyen is marad örökre. Neki van hatalma arra, hogy átformáljon olyanokká, ugye itt a válaszában azt mondja, hogy mint az Isten angyalai az égben. Egyébként ezekben az angyalokban szintén nem hittek a szadduceusok, úgyhogy ez egy kis fricska itt a válaszban. Minden esetre arra akar rámutatni, hogy Istennek mindez a hatalmában áll, és meg is tudja cselekedni. És végül hadd mondjak még egy gondolatot az Isten hatalmához. Ez a beszélgetés Jézus és a szadduceusok között már azután zajlott ugye le, amikor bevonult Jeruzsálembe, ezt már említettem, és megtisztította a templomot. Tehát, ha belegondolunk, ez a nagy hét közepe felé lehetett, legtöbben úgy gondolják, hogy ez szerdai napon történhetett. Na most, hogyha ez szerdán volt, az azt jelenti, hogy másnap este Jézus elfogyasztja az utolsó vacsorát, másnap este Júdás elárulja, elfogják a Gecsemáné kertjében, és indul a szó szerinti passió, a szenvedés, ugye a véres verejtéktől egészen a kereszt halálig, amiről hallottunk ugye a nagypénteki prédikációban is. Jézus ezek szerint már ugye készült erre, már egészen közel állt, szinte a küszöbön ahhoz, hogy mindez bekövetkezzen. Ő már készült arra, hogy elszenvedi értünk, ami bűneink büntetését. Ő már készült arra, hogy mindezt magára vegye és elhordozza ezt. És ha belegondolunk, akkor végig az volt az ő szeme előtt, végig abba kapaszkodott, hogy őt az atya fel fogja támasztani. Tehát ez nem csak a haláláig látott Jézus, hanem ugye említettem, hogy azt is bejelentette, tehát a végcél, nem teljesen végcél, mert nyilván a mennybe felment, de mégiscsak a feltámadása, a harmadnapi feltámadása volt. És ebben a helyzetben, amikor ő így tekint előre, ebben a helyzetben jöttek oda és próbálták bizonyítani Jézusnak azt, hogy nem is létezik a feltámadás. A feltámadás nem is valóság. És ő ekkor válaszolta azt, hogy nem ismeritek az Isten erejét és az Isten hatalmát. És A legnagyobb és a legjobb példája az Isten hatalmának az nem más, mint maga Jézus. Az maga Jézus, az életével és tanításaival, a csodáival, de főképp, legfőképp a halálból való feltámadásával. Ő az, aki megbizonyítatott hatalmasan Isten fiának a halálból való feltámadását. Ugye ezt írja a római levél eleje. A halálból való feltámadás által bizonyult Isten fiának, és nem akárhogyan, hanem hatalmasan, hatalomban, ha szó szerint akarjuk fordítani ebbe az erőben, Isten erejében, amiről itt beszél Jézus. És ennek fényében, amikor azt mondja, hogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát, hát ez egészen lesújtó, mert ott áll Jézus, jönnek hozzá a szadduceusok, és az írások mind róla szóltak. Jézusra mutatta. És az Isten hatalma, az benne csúcsosodott ki. Jézusban volt jelen itt a földön, és ő benne érte el az igazi tetőpontját, akkor, amikor a megváltás munkáját elvégezte. Amikor azt végezte el, hogy a benne hívőknek bűnbocsánatot és örök életet szerezzen. És amikor meghalt és feltámadott, akkor az Istennek a hatalma valami egészen elképesztő módon jelentetett ki. És a szadduceusok jönnek, és azt mondja neki Jézus, hogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát, nem ismeritek, mert ha ismerték volna, ha látták volna, hogy ő maga az, aki ott áll előttük, akkor két nap múlva nem végeztették volna, ugye ki. De a halála is az írások szerint és az Isten hatalma alatt történt, és a feltámadása is az írások szerint és az Isten hatalma szerint történt, és ez a pecsétje és a bizonyítéka annak, hogy ő kiengesztelte az atyát, elfordította az ő haragját, és ez a feltámadás, Jézus feltámadása szintén a bizonyítéka és a pecsétje annak, hogy ez az egész feltámadás, amiről itt kérdezték, ez igazából valóság. Ez meg fog történni, mert ő vele már megtörtént, miért ne történne meg velünk? Hát így kérdezték a szadduceusok Jézust, és ő így válaszolt rá, és én csak azt szeretném a testvérek szívére helyezni, hogy gondolkodjunk el ezen mi is, hogy ismerjük-e az írást és az Isten hatalmát. Hogy ismerjük-e Istennek azt a hatalmát, amivel ő megváltotta az ő népét. Mert ebben van a legnagyobb hatalma, ebben látszódott meg Jézus munkájában leginkább a hatalma. Ne legyünk olyanok, mint a szadduceusok, akiknek ezt mondja Jézus, hogy nem ismeritek. Forgassuk ezeket az igéket a szívünkbe, és térjünk oda ő hozzá, és ünnepeljük így továbbiakban is ezt a húsvétot. Amen. Jöjjetek most fennállva, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk és dicsőítünk téged, mert te magad vagy az Istennek a hatalma. Amikor te itt a földön jártál és keltél közöttünk, akkor az Isten hatalma volt jelen, és a testélet ige, te voltál az. Urunk, látjuk, hogy milyen szörnyű az, amikor az emberek nem ismerték fel, hogy ki vagy te. Látjuk, hogy milyen tragikus az, amikor nem látták meg, hogy ki vagy te is, hogy miért jöttél. Kérünk, Urunk, hogy a mi kemény szíveinket munkáld meg, hogy mi ne kifogásokat keressünk ellened, és ne akarjunk belekötni a te ígéreteidbe, a te beszédeidbe, hanem alázatosan hozzád jöjjünk, alázatosan fogadjuk el, amit te kijelentettél, amit mondtál, és jöjjünk te hozzád, mert te nálad van az örök élet kulcsa, te vagy az, aki engesztelést végeztél, aki bemutattad az engesztelő áldozatot, hogy mindaz, aki te benned hisz, az ne kárhozzon el, hanem örök életet kaphasson majd a feltámadáskor. Köszönjük, Urunk, azt a bölcsességet, amivel te mindig tudtál szólni. Köszönjük azt a tanítást, amit akkor is elmondtál, és amiből mai napig mi is mindig okulhatunk. Kérünk, Urunk, hogy vezess bennünket a Te utadon, add meg nekünk, hogy ne ellened, hanem veled tudjunk mindig menni, hétköznapjainkban is, ne csak az ünnepeken. Kérünk, Urunk, hogy formáld a mi életünket úgy, hogy egészen Te benned tudjunk bízni, benned tudjunk reménykedni, és ne hagyd, hogy a mi szemeinket is elhomályosítsák más dolgok, a világ csábításai, a pénz vagy a hatalom. Kérünk, Urunk, hogy Te, akinek hatalma van, aki hatalomban tudsz cselekedni, Te végezd ezt el bennünk. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk a gyülekezetünkért, áld meg a kicsinyeket és nagyokat. Köszönjük, hogy Te elét hozhatjuk a betegeket, vagy akik szenvednek. Kérünk, Urunk, hogy a Te gondoskodásoddal légy jelen az ő életükben is. Köszönjük, hogy Te rád bízhatjuk a mi városunkat, a népünket. Kérünk, add meg nekünk azt, hogy minél több ember szeme előtt hadd ragyogjon fel a Te dicsőséged, minél több honfitársunk szíve hadd forduljon Te hozzád. Köszönjük, hogy Te buzdítasz bennünket arra, hogy könyörögjünk hozzád, és kérjünk Téged, és köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek. Hirdetem a testvéreknek, hogy amint látják is az Úrnak szent asztalát megterítettük, aki bírja egyházunk felhatalmazását és elkészítette magát szívben, azt szeretettel várjuk az úrvacsorai közösségre. Hirdetem továbbá, hogy majd a héten, pénteken lesz megtartva a hétközi alkalom, az imaóra, illetve szerdán lesz presbiteri gyűlés 7 órakor, este 7 órakor, úgyhogy a presbiter testvéreket meg oda várjuk. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.